I encourage him out of them. Mennyi édesatyánk, köszönjük Te neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te vagy az, aki föl tudod üdíteni a mi szívünket, lelkünket. Az élet forrásához el tud bennünket vezetni. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy benned felüdülhet a mi lelkünk. Főleg ebben a hőségben, melegben sokszor tapasztaljuk azt, hogy mennyire nagy szükség van a hűsítő, üdítőkre, italokra. Köszönjük, Urunk, hogy a mi lelkünknek is nagy szüksége van arra, hogy ebben a forró világban, ebben sokszor a tikkasztó, hőséges világban Te felüdítsed a mi lelkünket, szívünket. Így jövünk most eléd, Urunk, és áld meg a Te igének üzenetét, hagyd bátorítsa meg szívünket, mindannyiunk életét, hagyd tudjon megerősödni azáltal a mi hitünk, és hagyd tudjunk föltekinteni rád, hagyd tudjunk még jobban imádni téged, téged magasztalni, tudjuk úgy élni a mi életünket, hogy neked engedelmeskedünk, hogy áldássá vagyunk mások számára. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk. Áldunk, hogy a Te igénynek ereje olyan hatalmas, hogyha azt befogadjuk, akkor engedelmességre sarkal, sőt, azt veszük észre, hogy már engedelmeskedünk is. Szeretnénk így befogadni, szeriden a belénk oltott igét. Segíts, hogy ilyen hallgatóak mi lehessünk. A szívünket így ki tudjuk tárni, Te elvitted, Urunk Istenünk. Amen. Az Ézsaiás próféta könyve 42. fejezet első 4 versét olvasom. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nászálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. És megismerkedhetünk Isten szolgájával, hiszen Jézusra mutat Ézsaiás próféta, hogy ő milyen Isten szolgája, az Úr Jézus Krisztus. Több profécia található az Ószövetségben, amely Jézusról beszél. És több esetben láthatjuk azt, hogy valakik Jézusra mutatnak. Például egy keresztelő János, aki azt mondja, hogy éme az Isten báránya. A Károly fordításban úgy olvasok, hogy éme ez az én szolgám. És milyen utató újak ezek, mint bemerítő Jánosnak, keresztelő Jánosnak az úgy, hogy éme rámutat Jézusra. Itt az ige is rámutat az Úr Jézus Krisztusra. És aztán Mózes könyvében is. Már ott is láthatjuk azt, hogy egy prófétán, a Bálámnak is rámutat az újja, amikor azt fogalmazza meg, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból. Jézusról beszél. Ő is. Jézusról prófétál. Olvassuk a Szentírás, legyen az Ószövetség, Újszövetség, Jézusra mutat rá. Hogy elgondolkozhatunk, hogy a mi életünk, az tényleg rámutat Jézusra. Úgy elgondolkoztam, hogy annyi minden rámutat Jézusra, itt a Szentírásban. Bemerítő János is rámutatott. Az én életem, a te életed mutat-e Jézusra? Arról szól-e, mint a Szentírás, Jézusról? És meglátják ezt az emberek, ahogyan rámutatsz, ahogyan róla szól a te életed. Mert akkor igazán, akkor mutat rá az életed Jézusra, amikor mások is észreveszik. Amikor mások is meglátják, hogy Jézusról beszél a te életed. Valami hasonlónak kell végbe menni, mint ahogyan keresztelő János megfogalmazza a saját életével kapcsolatosan, és Jézus életével kapcsolatosan, azt mondja, hogy neki növekednie kell, mármint Jézusra. Nekem pedig kisebbé lennem. Amikor ez történik meg a te életedben, ez történik meg az én életemben, hogy én kisebbé leszek, és Jézus nagyobbá lesz az én életemben, akkor tényleg róla szól az életem. Akkor tényleg rámutat az én életem őre. Amikor döntéseket hozol, és nem a te szabad a nagy, hanem Jézus mit mond el, Isten mit mond el. Tényleg így kell döntened? Te lehet elmondod, hogy van egy véleményed. Te így tennéd. Lehet oda tárni Isten elé, hogy Uram, én így tenném, így cselekednék most ebben a helyzetben. Jó, hogyha így teszek. És mondd neked valamit Isten, és azt mondja, hogy nem így kellene, hanem máshogyan. Kinek a szava nagyobb? De jó, hogyha az Istené. És a tiéd pedig kisebb. Valamikor egyezik a vélemény. Valamikor tényleg mi is megkérdezzük az Urat, és azt mondja, amit mi gondoltunk. Ilyen is van. De mi van akkor, amikor más jelent ki? Amikor más mond a Szentírásból neked, mint amit te akarsz tenni? Tényleg kisebb lettél? Tényleg ő lett nagyobbá? Tényleg az ő szava nagyobb, mint a tiéd? Akkor rámutat a te életed Jézusra. Akkor tényleg róla beszél. Akkor észreveszik az emberek, hogy tudtál ebben a helyzetben nyugodt maradni. Vagy hogy tudtál annak az embernek megbocsátani. És elmondhatod, hogy neked esze ágában nem volt megbocsátani. Csak van egy Istened, akinek elmondtad azon a este, vagy azon a reggelen. És ő elvégezte benned, hogy meg tud bocsátani. Mert ő megbocsátott neked. Mert annyi bűnt elfedezett, és arra bátorított, hogy te is fedezd a másik bűnét szeretettel. Rámutat a te életedben, amikor ezt meg tudod tenni. És megkérdezik az emberek, miért tudtál nyugodt maradni? És el tudod mondani, hogy nem voltam nyugodt, aggódtam. Csak az én aggodalmammal oda mentem az Istenhez. Mert ő a nagyobb. És megaláztam magamat. És beengedtem az ő nyugalmát. És kiengedtem az én aggódásomat. Oda vetettem az ő vállára. Neki elmondtam. Háladással, könyörgéssel. És ezt tette az én életemben. Egy lelkésszel történt, hogy találkozott egy emberrel, sosem látták még egymást, beszélgettek, és egy pár perces beszélgetés után elváltak. Majd visszahallotta a lelkész megbízható forrásokból, hogy az ember a következőt mondta róla. A békesség sugárzott ebből az emberből. És gondolkodott a lelkész, hogy hogy lehet az. Ennyire látszik, ennyire érződik, ennyire tapasztalható. De jó, hogyha Jézus él benned, Krisztus él benned, mert akkor azt tapasztalható. Akkor róla szól az életed. Akkor tényleg rámutatod, és benned él az Úr Jézus Krisztus. Őről a beszél, ez az ige is rámutat az Úr Jézus Krisztusra, Ézsaiás. Ez az én szolgám. És milyen ez a szolga? Milyen ez a szolga király, aki eljött erre a világra, ott hagyta a menny dicsőségét, a trónját, az uralkodását, hogy lejöjjön és szolgálja az embert, hogy szolgai formát fölvegyen. Milyen ez a szolga, aki képes volt a tanítványok lábához lehajolni, és koszos lábokat, mint egy rabszolga megmosni, mielőtt vacsoráztak volna. Milyen ez a szolga? Miről beszél itt az Isten igéje? Nézzük meg, hogy mit tudhatom meg róla. Azt olvassuk, hogy ő csendes szolga. Nem kiált, nem lármáz, nem fogok mindenről, minden tekintetben beszélni, ami itt az igében benne van, mert akkor elég hosszasan ülnék itt. Néhány dolgot kiemelnék, és az egyik az, hogy nem lármáz, nem kiabál, csendes. Úgy szolgált ezen a világon. Csendesen. Sokszor úgy életemben, hogy visszanézve, meg az igét, ahogyan olvastam, erre voltam még mindig csendes. Meg valamikor most sem vagyok. Sokszor eszembe jut, hogy miért kellett ezt össze is elmondani. Nem elégett volna egyszer. Miért kellett annyiszor ismételni. Aztán úgy ismételni, hogy már negyedjére, ötödjére kicsit hangosabban. Nem történik meg ez a mi életünkben. Többször elmondjuk ugyanazt, mert talán fontosnak tartjuk mi. És aztán még aztán hangerőt is teszünk rá. Már amikor harmadjára, negyedjére, ötödjére mondjuk el. Hangoskodunk. Nem csendben mondjuk. Nem szeliden mondjuk. Pál azt írja Timóteusnak, de az Úr szolgája nem viszálykodjék. hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes, aki szerítséggel nevel az ellenszegülőket, hát ha Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Szerint ember legyen, csendes ember legyen, aki így végz a szolgáltat, és még az ellenszegülőkkel kapcsolatosan is, akik ellenszegülnek neked, őnáluk se kell felemelni a hangerőt. Őnáluk sem kell visszaadni azt, amit kapsz tőlük. Valaki úgy fogja fogalmazni meg, hogy a szerint ember az hasonlít ahhoz a fához, amelybe belevágják a fejszét, és illatos nedvvel tölti meg a fejszét, annak élét. És ahogyan vágják, annál nagyobb illatot állsz. Van ilyen fa. És milyen az, amikor beléd vágnak? Milyen, amikor belénk vágnak? Egy-egy szó. Úgy elsütik ott melletted, és az neked szól. A gyűlöletes szó után jön a szeretet. Az a nedv jön ki belőlük, az az illat. A keserűség szavai mellett a édes szavak jönnek ki belőlük. Hogyan reagál? Vagy talán a durva szavak után a kedves szavak jönnek belőlük. Belénk várna sokszor emberek. Télen megnedvesítsük, megillatosítsuk a levegőt körülöttünk. Jézus ezt tette. Durva szegekkel elkezdik szegelni. Durva ajkak elkezdik káromolni ott a keresztnél. És ő elkezd imádkozni. Micsoda illatnedv jön ebből az emberből. Ebből az isteni emberből. És erre akar bennünket tanítani. Ezt akarja, hogy a mi életünkben is így áradjon ki a szerítség. Így áradjon ki a szeretet. Nem a lárma, nem a hangoskodás, hanem az imádságnak a hangjai. Olyan szép, amikor a Bibliában elolvassuk, hogy hogyan építették fel a jeruzsálemi templomot. Úgy elcsodálkozott rajta. Mert amikor általában a mai ember építkezik, akkor ott hangerő van, ugye? Ha tudjuk, hogy na, jön egy belásáró központot fognak építeni, akkor ott aztán ott minden van, óriási hangerő a környezetben. De amikor a jeruzsálemi templomot építették, hallgassátok csak, hogy mit olvasunk a Bibliában. Mint hogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb basszelszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. Így épült fel a templom. Ennyire vigyázni. Nem zajosan, hanem felépíteni csendben a templomot. De szép, amikor a te életed temploma így épül föl. Az életed templomában nem zajosan, hanem csendesen építkezel. Az imádsággal, a szerítséggel építed az életedet. De a másiknak az életét is. Olvastam egy anyukáról, hogy hát sokszor szomorkodott azon, hogy úgy nevelt a gyermekeit, hogy kiabált. Mert hát lehet gyerekek kitudás a felnőtteket, az anyukákat, meg apukákat is hozna a sodrukból. És ott abban a családban az volt a gond, mint az ilyen sok családban megvan, hogy a gyermek nagyon kupis volt. Tehát társkáját a verőszobába ledobta, de a cipőjét ugyanúgy, úgy szanasz éjjel. Aztán ugyanúgy a szobájába, hogyha nem játszott valamivel, akkor ott hagyta. Meg aztán a zoknikkal is lehetett találkozni éppen a folyosón, mikor hol. Mert éppen ott ejtett el, ahol neki kellett támadt. És az anyukája jött, és hát mit mondott neki? Rakj rendet. Eleget pakoltam már utamat. És aztán semmi nem történt. Elmondta még egyszer. Meg még egyszer. Már ott volt a gyeres farkában mindig. Ötödjére már, hogy mondja az anyuka? Üvöltve. Ordítva. Hangerővel. Hogy úgy pakoljon el a gyerek. Mert látja, hogy akárhogyan mondja, szeriden, finoman, hát a gyermek ugyanúgy nem foglalkozik vele. Látta azt, hogy kicsi korban még működik. Hogy egy kicsit hangosabban mond el. De nagyobb lett a gyereke, nem ilyen már semmit. Bárhogyan üdött. Meg ott elég volt már összor elmondani, most már tüdegére mondja, és még nagyobb hangerővel, akkor sem ér semmit. Mit csináljon? Meg jó lesz, hogy ő így lármázik oda-haza. És egyik ismerőse a következő tanácsot mondta neki, mert közben meg ezért imádkozott is, hogy mit tehetne, nem jól csinálja. Istenem, segíts! És aztán ismerősen keresztül szólt hozzá az Isten, hogy meg lehet ezt oldani egyszerűbben is. Csendesen is. És elmondta, hogy a következőt csinálja, és csinálta is. Oda ment a gyermekéhez, elmondta, hogy rak rendet. Egyszer mondta. Gyermeke vagy azt mondta, hogy nem, vagy pedig úgy mondta, mint oda se figyelt volna, mint ahogy szokta. Akkor ő fogta, kiment a konyhába, és elkezdett főzni. Nem ment oda másodjára, nem ment oda harmadjára, nem ment oda negyedjére sem. Egyszer mondta, és kész. Aztán eltelt egy idő, és a gyermeke jelent meg nála. Mivel? Hát valami kérése. Hogy anya, ezt szeretném. Vagy anya, azt szeretném. Vagy olyan jó lenne, hogy ezt kapnám meg, vagy azt kapnám meg. És akkor az anya mondta, hogy komolyan veszem a kérésedet, ha az enyémet is komolyan veszed. Ennyi kellett. Hát túlzódott a kisfiú, egy darabig, de rendet rakott. De nem volt lárma a lakásban, nem volt ajtócsapkodás, meg kiabálás, mert ilyen egyszerűen meg lehetett oldani. Sokszor a szerint csendes szónak valamikor nagyobb ereje van, ha az bölcsességgel társul. És Jézus bölcs volt, Jézus szeriden, bölcsen mondott bármit, és ezt tapasztalhatták a farizeusok is sokszor, amikor ellene támadta, hogy bölcsen és szeriden válaszolt vissza, még ha annak esetleg éle is volt. Isten segítsen minden helyzetünkben, meg tudja adni, hogy hogyan szólaljon meg szeriden, csendesen, talán Isten igéjével, vagy az ő bölcsességével, és jó lenne nekünk is hasonlóképpen cselekedni, mérni az életünket szeriden, ahogyan ő is szerint. Aztán azt olvassuk, hogy Jézus az, aki így csendesen munkálkodott ezen a világon, és még amikor ugye nyírták is, mint a bárányt, amikor oda vitték, föláldozva keresztül, akkor is csendesen tűrte miattunk, a mi bűnénk miatt. És azt is olvasok róla itt ebben az igében, hogy a megrepett nászállat nem töri össze. A mi életünk pedig oly sok helyen meg van repedve. Csak a testi repedések is ott vannak a mi életünk, de nem csak a lelkiek. Megszületik egy gyermek, és már ott van benne a repedés. Gyenge a szíve. Már kiderül a születésekkor. Aztán ez a baja, vagy az a baja. És kiderül már gyerekkorban. Futkárok, és az a gyermek ott a játszótéren, de már benne van a repedés. És már valamikor lehet tudni, hogy lehet abban fog majd meghalni. Abban az a repedés fog majd megtörni az életében. Egy gyermeket vizsgáltak egyszer, és megkérdezte a orvos, hogy gyerekkorában, kisebb korában nem volt valami ütés a fején? És akkor mondták, nem, hogy nem a kiskocsiból kiesett. Azt mondja, az orvos, látszik az eredménynek. Látszik a rögelem. Repedések vannak a mi testünkben. De a Szentírás legtöbbet inkább a lelkünkkel foglalkozik, és annak repedéseivel is. Ó, mennyi repedést hordozunk mi a mi életünkben. Gyermek hallja szüleit vitatkozni, veszekedni. Hát nem szeretik egymást. Repedés. Egy felnőtt azt mondta, az életem legnagyobb törése az volt, ő így mondta, amikor elváltak a szüleim. Mekkora repedés. Most melyiket szeressem jobban? Nem tudom, mindegyiket egyformán szeretem. Micsoda repedés? Hány meg hány házasság történik így, hogy megállnak az oltár mellett, és azt gondolják, hogy kimondták őszintén az igen, majd mi nem mutattuk, majd mi ketten boldogok leszünk. És megvannak az első kemény szavak, az első kemény vitatkozások, és történnek a repedések. A házasságban is. Mennyi-mennyi repedés az életünkben, amit átélünk. Mennyi-mennyi próba, amely repedéseket hagy a mi életünkben. És mit csinál Jézus ezzel az elrepedt életünkkel? Erre a repedezett életünkkel mit csinál? Kezébe veszi, és nem repeszti tovább, mert ő nem olyan. Nem töri meg a repedés, pedig könnyű lenne, hanem kegyelmesen fordul felénk. Kegyelmesen veszi kezébe a te életedet, és az én életedet. Nem töri meg megtépázott, megrepett életünket, mert szeret bennünket, és kegyelmezve akar nekünk. Amikor oda vittek egy paráznasszonyt Jézus elé, hogy oda lőtték durva kezek, durva szájak, üvöltötték a bűnét, hogy paráználkodott, rajta kaptuk. Szégyenletes módon ott herel Jézus előtt, és még azt olvassuk, hogy Jézus még föl sem emelte tekintetét. Még azzal se akarta megbántani azt az asszonyt, hanem ír a porba. És mondják a durva száját, hogy Mózes törvénye szerint halállal kellene lakolnia, meg kell ölni. Megsterte, mit mondasz? Ott van Jézus kezében az asszonynak az élete. Törvény szerint halálra kéne ítélni. Te mit mondasz, Mester? És azt mondja, hogy az lesz rá az első követ, aki büntelen közületek. Mennyire megvéd. Kipotyognak a kövek az emberek kezeiből. Hát mindannyian bűnösök vagyunk. Nem dobhatjuk a követ. És elmennek. És amikor elmennek, oda fordul Jézus, felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, és így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged. Ő így felelt, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Abban az időben a római bíró kezébe odalak adtak én nászálat, és amikor kimondta az ítéletet, a halálbüntetést, akkor a nászálat eltört a kezébe. Jézus kezébe oda kerül ez a nászál életű asszony, és megkegyelmez neki. És ha te életedet is oda teszed Jézus kezébe, oda viszed, noha bűnnel van tele, noha sok repedése van, ő nem akarja eltörni, mert ő élete eltört miattad, és én miattam. Az ő élet ott megtört a Golgotai kereszten, hogy kegyelmes tudjon lenni neked, hogy ne törje meg a te életedet, hanem meg tudja kegyelmezni, és a megrepett részt még gyógyítani tudja, hogy áldást tegyél az ő kezében, és megrepett életed áldás lehet az ő kezében. Talán ismerjük azt a kis kínai mesét, amely olyan szépen kifejezi ezt, hogy egy asszonynak volt két cserép korsója. És minden nap lement a patakhoz vizet meríteni. Csak az egyik cserép korsója megrepett volt. És ahogyan a hosszú úton ment hazafele, hát elfogy belőle valamennyi vízmennyiség, mindig csak a felét tudta hazavinni az asszony. Így tehát, mivel az egyik jó volt az a korsó, a másik meg megrepett, mindig másfél korsónyi vízzel tért haza. És a mese úgy folytatódik, hogy megszólalt a megrepett korsó. Hogy mi haszna neki az ő létezésének? Miért nem teszi már félre az asszony a gazda? Hiszen nem tudja hazaszállítani a vizet. Meg van repedve. Elfolyik az úton. Csak fél mennyiséget tud vele hazavinni. Miért foglalkozik még vele? Bezzeg a másik, haza tudja vinni teljes mértékben, mert az épp és jó. És akkor azt mondta, a gazda asszony ennek a korsónak ebben a mesében, hogy én tudtam és tudom a terepedésedet. Ezért, ahol mindig hozlak téged hazafele azon az oldalon, virágmagokat vetettem el. És amikor mindig jövök hazafele a vízzel, te minden alkalommal és minden nap meglocsoltad ezeket a virágokat. És nézd meg, hogy mennyire virágzik a te oldaladon az az út. És tudod, utána én kimegyek mindig, és virágot szedek, és az pompázik itt az asztalon. Isten tud a terepedésedről, az érepedésemről, tudja a te gazdád, és úgy akar használni, ahogy vagy. Nem eltölni, nem félretenni akar, hanem azzal a bűnös életedet használni akarja, megtisztítani, kegyelmezni neked, és úgy tud használni ebben a világban téged. Ez a nagy kegyelem, Isten nagy kegyelme a mi életünkben, amely nevel is bennünket. Hogyha ennyire szereted én Istenem, akkor még jobban hűségesebben akarom őt szolgálni. A megrepett életemet is használja, és ennyire kegyelmesen kezében tartja, akkor szeretnék még jobban hallgatni az ő szavát, még jobban engedni neki, még jobban hűséges lenni hozzá. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, olvasod a Szentírásban, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, Isten magunknak. Ezt tapasztaljuk életünkben, csak egy egyszerű cserépedények vagyunk, de mégis Isten belerakja az ő tartalmát, az ő kincseit, és használni akar téged is, engemet is. És arra is tanít bennünket, Isten, hogyha ő ilyen kegyelmes hozzád, és ennyire nem töri meg a te életedet, te se töld meg a másikét. Ítélkedéseit, hogy elítéled a másik embert a bűnei miatt, hogy eltöröd a pálcát a kezedben, és ítélteket mondasz a másik emberről, a testvéredről, vagy esetleg a világ fiairól. Légy te is ilyen kegyelmes embertársaidhoz, ilyen megbocsátó, amennyire Jézus lehet szemben. Erre tanít bennünket. Legyünk mi is ilyen szolgálja az Istennek, mint amilyen Jézus volt. És őről azt is olvassuk még ebben a ige helyen, hogy a füstölgő mécses nem voltja, igazán hirdeti a törvényt. A piszlogó gyertyabél, ahogyan olvashatjuk egy másik helyen. Vagy füstölgő mécses, amelynek kicsi a lánya, meg füstöl is, meg éppen még valami látszik. A gyertyabél talán még egy kicsit ég, és nem oltja ki. Sokszor ez a kis fény a te hited, az én hitem. Lehet, hogy gyerekkorban lángolt be egy kicsit, kezdett el pislákolni. Lehet, hogy a nagymama imádságára, vagy a szülők imádságára, vagy talán egy lelkész, vagy egy gyermekfejtónak a könyörgésére beindult a gyermeki szépen a hit fénye. Megvillant a gyertyafény, a hitnek a fénye. Lehet, hogy kicsi volt, meg kicsi békecsfény, meg kicsi öröm, de már ott volt ez a hitnek szép fénye. De hányszor éltem meg azt életemben, hogy durva emberek, durva szavai ezt a fényt fújkálták elfele. Hányszor? Meg sem tért. Legyintettek egy nagyot. És tudjátok, hogy a gyertya közelében egy kis pislákoló fénnyel legyinteni egy nagyot, az azt is jelenti, hogy oltja a kis fényt. Amikor éppen csak pislákol a gyertya, mit teszünk? Óvjuk, kezünket oda rakjuk elé, mert hogy nehogy már valami kis szellő elfújja. Ilyen a te mestered. Ilyen az Úr Jézus. De te vigyázz, hogy a másiknak a hitét ne olts ki. A másiknak a hitére ne legyítsél. A másiknak a hitét hangos szóval, durva szavakkal el ne fújt. Hányszor hallottam, amikor ilyeneket mondtak az emberek, és legyintettek egy-egy pislákoló fényre. Azt óvni kell, azt körbe kell venni, ahogyan Isten is teszi. Valakik azt mondják a barátkozók órájára, hogy ott gyullanak néha a fények. Vagy valaki úgy fejezte ki, hogy ez egy szülőszoba. Ott óvatosnak kell lenni. És tényleg az. amikor egy-egy ember megtér, amikor elindul a hitnek az útján, de óvatosnak kell vele lenni, hogy abból aztán nagy fény lehessen. Emlékszek arra, és azt mondom, segít ebben nekünk Isten is, hogy óvatosak legyünk. Emlékszek arra, amikor a gyermek táborra mentek el ebből a körzetből több gyermek, még annak idején, és különösen a szívemre helyezett egy gyermeket akkor Isten. Mindegyikért imádkoztam, de érte különösen azon a héten. És kijelentette Isten, hogy úgy fog hazatérni, hogy megtér. És én úgy is vártam, amikor találkozok vele, hogy megtért. És mondta is lelkesen, hogy mi történt vele a táborban. És komolyan vettem, mert Isten már kijelentette imádságban, hogy mi történt vele. És sokszor segít nekünk Isten, kijelenti talán előre, vagy megerősít bennünket, hogy vigyázz, mert egy pislákoló fénynél vagy. Vigyázz a mozdulataidra, vigyázz a szavaidra, hanem óvjad, védjed, bátorítsd, hogy nagyobb fénye, nagyobb hite, nagyobb lángja legyen. És valamikor a mi életünk is valamikor nagyon lángol, de valamikor nagyon pislákol. Ápold a hitnek a fényét. Lehet ápolni, azt olvasva a Róma Benefez élet levélben, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. Ha olvasod az igét, ha hallgatod, ha benned élet a szívedben, megerősítette hitedet, és nem pislákol annyira benned. De életemben mégis vannak olyan helyzetek, amikor annyira tud pislákolni, olyan próbatételek, amely megviselne bennünket, olyan szellők, olyan fuvalatok, mely nagyon megfújják a mi kis gyenge lángunkat, és még gyengébbé teszik. Lásd meg a te mesteredet, Jézus! Mit tett a tanítványokkal a nagy, erős fuvallatban, amikor őt elfogták, amikor őt keresztre adták, amikor őt megölték, és a tanítványok mindezt tanúsíthatták, láthatták, tudhatták, kezdték elveszíteni a hitüket. Kezdett pislákolni bennünk a hit. És amikor Jézus föltámadt, fölkeresse a Tamást, aki hitetlen volt akkor is, amikor már az asszonyok is mondták, hogy föltámadt, amikor már a tanítványok is mondták, hogy hát megjelent, itt volt közöttünk. Nem, én majd akkor fogom hinni ezt, hogyha én magam megtapinthatom. És Jézus odáll, és azt mondja, gyere akkor, aztán tapogass meg a sebek helyét, mert ezt akartad. És légy hívő. Vagy Péter, aki háromszor megtagadja, fölkeresi, felteszi a kérdéseit, és úgy ad lángot újra a hitének. Vagy az emmausiak, akik azt mondják, kudarc volt az egész, mennek visszafele, Emmausba, Jeruzsálemből. Vége ennek az egész Jézusi dolognak. És mellé szegül. És mit olvasunk? Hevült a szívünk. Ízlította a tüzet, a hitnek a tüzét az Úr Jézus Krisztus, amikor beszélgetett velük, hogyan mentek, de ők nem ismerték föl, hogy a feltámadt Úrral beszélgetnek. Vagy a kenyér megtörésénél jönnek rá. Mennyire szeriden oda megy óvatosan, és nem szemrehányást tesz, hanem megbocsátó kegyelmével óvatosan újra lángra hozza a tanítványokat, a hitét, és újra lendületbe jön az ő hitük és életük. Hát legyünk mi is ilyen óvatosak. Légy ilyen szolgáljad Istennek. Amellett, hogy megtapasztalod, hogy ő szeriden szólít meg, hogy megtapasztalod, hogy Jézus olyan szolg, aki kegyelmes hozzád, hogy megtapasztalod, hogy hitet gyújt a te életedben, hogy hirdeteti az ő igazságát, az ő törvényét, és megerősíti a te hitedet, életedet. Légy követője. Mutass rá erre a Jézusra ebben a világban. Tégy bizonságot róla az embertársaidnak. És te is legyél egy szeriden szóló ember, aki nem lármáz, aki nem hangoskodik. Légy te is olyan kegyelmes, és ne ítéld el a másik embert. Légy te is olyan ember, aki hitet gyújt a másikban, és ha pislákol az a hit egy másik emberben, akkor bátorítással, az igével, az ige szavaival, az ige törvényével megerősíted és föllelkesíted. Adja az Úr, hogy hasonló szolgák lehessünk az Úr Jézus Krisztushoz. Amen.
Amen.
Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te így jössz hozzánk, így közeledel hozzánk, és így szolgálsz felénk. Te az Úr király, megaláztad magadat, eljöttél erre a világra, és szolgai formát vettél föl, hogy szolgáljál felénk. És életünkben nem ezt megtapasztaljuk. A Te szerész, csendes hangodat, szavadat, amelynek ereje van, hatalma van. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te így élted az életet itt a Földön is, imádkoztál azokért, akik támadtak, szeliden válaszoltál gyűlöletre szavakra. Urunk, segíts nekünk is Téged ebben követnünk. Bocsáss meg, amikor mi lármázunk. Bocsáss meg, amikor mi kiabálunk. És így vétkezünk Te ellened is, meg a másik ember ellen. Hadd csendes legyen le a mi szívünk is, és legyen olyan csendes, mint a Tiéd. És kérünk, Urunk, hadd legyünk olyan kegyelmesek is, mint Te vagy, akik nem ítéled el az embereket. Te nem azért jöttél, hogy elítélt, hanem hogy megkeresed és megmentsed. Urunk, dicsőítünk ezért Téged, hogy kegyelmedet adod minden ember számára. De jó lenne, minél többen meglátnák ezt ezen a világon. És minél jobban odatérnének Te hozzád. Segíts nekünk is, hogy ne elítéljük a másik ember bűnei miatt, hiszen Te sem ítéltél el bűneink miatt, hanem tudjunk megbocsátani, és tudjunk kegyelmesen odalépni, és irgalmasan hozzájuk. Hagy áradjon belőlünk az az illat, az az édes illat, amely belőled is árad. És könyörgünk, Urunk Istenünk, azért is a mi életünkben, hogy segíts nekünk óvni a másik embert, annak hitét, annak életét. Ne legyintsünk egy nagyot, amikor meghalljuk a nevét, vagy talán ne vegyük komolytalanul, ami nagyon komoly az életében. Köszönjük, hogy Te annyira óvod a mi hitünket. Te adtad azt a sziklát, amely által meggyulladhatott. És a Te szabad folyamatosan táplálja. És amikor egy-egy próbatételen átmegyünk, és már csak pislákol, Te vagy mellettünk, és Te vagy az, aki oldalmazod és véded a mi életünket, és a mi hitünket. Magasztalunk ezért. Segíts, hogy ilyen óvatosak lehessünk mi is mások felé. És hogy tudnánk mi is bátorítani, a hiszikláját adni mások ember, más embereknek, hogy hitre juthassanak, vagy hitben megerősödhessenek bátorításunk által. Urunk, segíts, hogy tudj használni bennünket, megrepett életünkön keresztül. Köszönjük, hogy kézbe veszed, és köszönjük, hogy áldássá tudod tenni mások számára, még ha meg is van repedve a mi életünk. De köszönjük, hogy majd eljön az a nap, amikor minden repedés eltűnik rólunk, amikor nem követünk el már egy bűnse, mert ott leszünk a menny dicsőségében, teljesen gyógyultan, teljesen éppen, és ott imádhatunk Téged örökkön örökké, a Te dicsőségedben, és még jobban megtapasztalhatjuk, hogy milyen nagyszerű király vagy, milyen nagyszerű uralkodó vagy, és milyen igazságos, és milyen szerető Isten vagy. Könyörgünk most el hozzád, Urunk, hogy áld meg azokat a gyerekeket, azokat a fiatalokat, akik elmentek ebbe a táborba, ebből a kerületből, és a mi körzetünkből is. Add, Urunk, hogy hit fakadjon az életükben, hogy higgyenek bennünk, hogy mindazok a tanítások, mindazok az imádkozások, amelyek ott lesznek ebben a táborban, és ott vannak, azok hagyjultsanak hitet az ő szívükben és életükben. És könyörgünk, Urunk, a mi táborunkért is, amelyre készülődünk. Urunk, adj érdeklődőket ide is, és adj, Uram, mi megtérőket. Adj, Uram, hogy ezek a kis szívek, fiatal szívek is megtérnek Te hozzád, és megismerjék a Te nagy nevedet és kegyelmedet. Hallgass meg kérésünket, Jézus nevében, Atyánk. Amen.
Amen.